Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Adventben a Szentföldre látogatunk, Jeruzsálem városában, a Sion hegyen nézünk körül. Hóvári János, hazánk korábbi izraeli nagykövetével, a Szent Sír lovagrend tagjával.
Ez a kapu, aminél állunk, ez a ferencesek Sionhegyi rendházának a kapuja. Ez azért fontos, mert a ferencesek a 14. században a Sionhegyen rendezkedtek be, és itt volt a központjuk, és Pécsváradi Gábor is itt szolgált, amikor magyar ferencesként Jeruzsálemben élt. A 16. század közepén, 1550-es években, pontosan nem tudjuk, hogy milyen megfontolásból a török hatóságok, mivel Jeruzsálem 1516 végétől török uralom alatt állt, szultáni parancsra ferenceseket kilakoltatták a Sionhegyről, és át kellett költözniük a város másik részébe, ott, ahol ma a ferences rendtartomány kusztoszának a rezidenciája és a ferences központ van, és itt ezen a helyen a Szulajmán filmből híres Hurrepszusz szultána, akinek az édesapja egyébként unitus keleti keresztény pap volt, valamiként a Szűzmária hagyomány élt Hurrem szultánába, és itt a Sionhegyen berendezett egy muszlim vallási központot, egy muszlim kolostort építetett, és az egész ferences központból egy muszlim központtá alakította, és ez a helyzet egyébként 1947-ig tartott.
Vagyis Izrael megalakulásáig.
Mivel ez Izrael megalakulása után izraeli terület lett, és ebbe a muszlim központba egy meghatározó helyet töltött be az, hogy Dávid király sírja egy mecsetnek az alsó részében volt, egyébként az utolsó vacsora terme alatt. A ferencesek visszaszerezték ezt a rendházukat az 1950-es években, a központjukat azon nem tették ide vissza, hanem ott vannak a Jeruzsálemnek az új kapuhoz eső végében, ahol jelenleg is a kusztosznak a központja van.
De gondolom azért, mert az a keresztény negyed, tehát ott van az a kis helyi bázis, nem? Amelynek a lakosságáról gondoskodniuk kell.
Ez is szempont lehetett, de leginkább az, hogy itt akkora helyet nem tudtak visszaszerezni, mi elég lett volna, hogy mindazok a központi intézmények, amelyek a ferenceseknek meg kell, hogy legyenek, azokat elférjenek, és itt közben kialakult a német bencéseknek egy hatalmas nagy központja, a Mária Elszentelése templomba. Ez a hely egyébként a muszlimokhoz tartozott 1898-ig, és akkor, amikor II. Vilmos császár meglátogatta az oszmán irodalmat, és eljött a Szentföldre is, akkor a szultán adományozta ezt a telket Németországnak, II. Vilmosnak, és II. Vilmos adta tovább a bencéseknek, és a századfordulóan itt elkezdődött egy nagy templom építés, és ez a Mária Elszentelése templom, és ebbe az újonnan épített templomba, ami a háború előtt kezdődött, a háború után fejeződött be, ebbe a német bencések ajánlották föl Zichy Gyula érseknek, hogy alakítson ki Magyarország egy oltárt, és itt ki is épült, fölépült a magyar oltár, ami az egyik legszebb magyar emlék Jeruzsálemben.
A Dormitio templom a következő állomása látogatásunknak. Egy kávéházon keresztül lehet bejutni.
Ahol vagyunk, az pontosan Mária elszenderülésének a helye fölött van, az altemplom fölött. Le fogunk menni mindjárt az altemplomba, ott megnézzük a magyar oltárt, és egyébként az építmény mögött, tehát a templom rész mögött van a bencéseknek a kolostora. Ez a bencések legnagyobb szentföldi intézménye, német bencéseknek az intézménye. Ők kezelik és ők irányítják egyébként a tagbai házukat, a Genezaretótónál is van egy részlege a jeruzsálemi bencéseknek. Időnként magyarok, félmagyarok is kerülnek ide. Nagyon sokáig így szolgált egy felvidéki derék Bencés János, akinek az anyja magyar volt, az apja szlovák, és nekünk nagyon sok mindenben segített. Az oltáraknakkal kapcsolatban az volt az elképzelés, hogy a különböző német tartományok állítanak egy-egy emlékoltárt. Ez részben sikerült, és azokat a közép-európai országokat is meghívják, hogy oltárt építsenek, amelyeknek jó kapcsolatai voltak a német bencésekkel. Így került sor Magyarország meghívására, és más országokkal is tárgyaltak, ezek részben sikeresek voltak, részben nem. Az utóbbi időben már megjelentek afrikai országok is, amelyek, ezt majd lent fogjuk látni, ami azt jelzi, hogy az afrikai országok is föl akarják tenni a nevüket a szentföldi palettára.
Lejöttünk az altemplomba, Dormitio templom altemplomába, ahol az egyik oltár a miénk.
Tavaszán, amikor a jubileumi szent évben megemlékeztünk arról, hogy Szent István korában az Zarándokház működött Jeruzsálemben, mivel az, hogy az hol volt az épülete, nem tudjuk, itt helyeztük el, hiszen ez a hely itt Magyarországhoz kötődik, és 2000 tavaszán tettük ki egy kis ünnepség keretében, és 2000. augusztus 20-án Szent István emlékére itt mondott szentmisét a szentföldi nuncius, szambérsek, aki később az Egyesült Államokban volt nuncius, tehát valamiként egy magyar katolikus világot próbáltunk az elmúlt évtizedekben az itteni bencésekkel itt fölépíteni, megtartani, ebben nagy szerepe volt a nagykövetségnek, a diplomáciai szolgálatnak, hiszen mi vagyunk állandóan kapcsolatban, úgy gondolom, remélem, hogy utódaim is ezt megteszik, állandó kapcsolatban a bencésekkel, akiknek egyébként, mivel német bencések, nagyon jó magyar kapcsolataik vannak, gyakori vendégek Pannonhalmán, úgyhogy ez egy olyan hely, amire a magyar szentföldi aktivitásokban mindig is építhettünk és építünk. Zicsi érsek, aki személyes kapcsolatokat ápolt a szentföldi papokkal, a szentföldi szerzetesekkel, fontosabb tényezőkkel, ő igyekezett Magyarország erejét megmozgatni ahhoz, hogy kellő és megfelelő Magyarország megjelenítés legyen a Szentföldön. Hát a porba taposott és Trianonba meggyalázott Magyarországnak szüksége is volt arra, hogy
kilépjen az elszigeteltségből.
És ennek az egyik legszebb emléke a népek templomában lévő oltár, főoltár, ami Magyarország ajándéka, a Trianon által meggyötört Magyarország egy nagyon szép mozaikot készített a népek templomában, és a népek templomának az egyik építője, ha jól emlékszem, 12 országgal együtt. Ez egy másik program volt a német bencésekkel való együttműködésben. 1931-re készült el ez az oltár. Nagyon hasonlít a bajoroknak az oltárához, ami éppen e fölött van a bejárati szinten, ott Bajorország szentjeit ről készült egy mozaik. Nálunk itt látjuk természetesen Szent Istvánt, Imre Herceget, Szent Lászlót és Szent Erzsébetet, és ezt a nagyon kiváló magyar művész, Muzsinszky Nagy Endre készítette a népek templomában lévő mozaikot is. Muzsinszky Nagy Endre a Szentföld bűvöletébe élt, nagyon sok bibliai, újszövetségi témájú képet készített, a hagyatéka a veszprémi püspökséghez került.
Az oltár élére fölírva, olvasom a szöveget, Magyarország kegyeletes hódolata. És alul pedig a boldogasszony anyánknak a szövege, de még abban a változattal, hogy romlott hazánkról ne feledkezz meg, kérjük a szűzanyát. Nagy bronzszobor üldögél szemben a Dávid sírjával. Dávid cár, Dávid király, és Héberül is oda van írva, hogy Dávid király.
Hát ez a Sion negyed, tehát úgy hívják, hogy Sion hegy, a zsidóság Sionnak hívja, tehát Sion hegynek, mi Sion hegynek, a város falon kívül vagyunk, itt a legközelebbi kapunak a neve is Sion kapu. Ez a városon kívüli terület volt az ókori időkben, középkori időkben, és ez egy külön, tulajdonképpen a Jeruzsálemnek a nyugati területén lévő dombolatnak egy kiszögelése. Geográfiailag ez egy önálló domb, egy önálló kisebb domb, az ókori, nagyon régi bibliai időkből ismert hely. De nem azonosítható azzal a várossal, amely Dávid létrehozott. A Dávid városa az a jelenlegi városfalakon kívül. Nagyon sok részét megtaláltak a régészek. Nagyjából a templom hegytől kifele, az olajfák hegye fele egy olyan 801 kilométeres távolságban volt az a város, amit Dávid fölépített. A jelenlegi városnak az alapjait, mint ahogyan tudjuk az ószövetségi iratokból, Salamon király fektette le, ő kezdte el építeni, de valamiért ez a rész, a Sion hegy, ez nem került be a falakkal körülvett területek közé.
És Dávid által épített városnak mi volt a neve?
Az Dávid király városa, ezt így hívjuk, és annak az emlékei jól kimutathatók, van egy vízvezetékrendszer, ami fölmaradt, a régészek elég sok mindent kiástak belőle. Egy elég kicsi város volt, tehát hozzá képest Jeruzsálem már a Salamon krevé, Jeruzsálem is egy metropolis. Tehát Dávid királynak a köze a Sion hegyhez annyi, hogy a latin királyság idején, a keresztesek korába egyszer csak föltűnik a Sion hegyen Dávid király sírja. És azóta van egy síremlék, van egy szarkofág, amiben én nem tudom, hogy vannak-e csontok, vannak-e valamilyen emlékek. Ezt keresztény hagyomány tartotta elsődlegesen Dávid király sírjának. A muszlimok is átvették, mert amikor a keresztények helyére ide kialakították a muszlim központot, a muszlim központnak egy meghatározó helye lett Dávid király sírja, és 1947-ben, amikor megalakult Izrael, akkor a siratófal nem volt még izraeli kézen, ez volt tulajdonképpen az a történelmi emlékhely, ami a cionizmust, az új államnak a történeti mélységét megmutatni tudta, és akkor alapították ki azokat a zsidó-izraeli intézményeket itt a Sionhegyen, amelyek napjainkban is itt vannak, és számolták föl ezzel párhuzamosan a muszlim emlékvilágot, a keresztény emlékvilág, mivel itt épült föl már az első világháború a Mária elszentelése templom, az olyan erős volt, hogy az imámaló megmaradt, és a ferencesek is vissza tudták szerezni egy-két régi épületüket. Itt egyébként több temető is van, itt nagyon közel hozzánk van egy keresztény temető, és ott nyugszanak azok a magyarok, akik 1917 tavaszán a gázai csatába az első világháború idején elestek. A közel-keleti fronton az oszmán birodalom haderejét magyar tüzérek segítették. Az a tüzérüteg, ami kb. 400 emberből áll, tehát egy jelentős katonai egységet képviselt, az a kassai és a budapesti tüzérezredek katonai voltak, és közülük többen meghaltak, és a holttestüket Jeruzsálembe hozták, és itt a Sionhegyen temették el őket.
Még visszatérnék Dávid király sírjához, kultúrhistóriailag vagy egyháztörténetileg azért példátlannak tűnik ez nekem. Az ősi ószövetségi zsidó vallásból nőtt ki a kereszténység, és hát számtalan zsidó hagyományt, emléket őrzött meg, keresztelt meg, és eleven része a mai keresztény gondolkodásnak. Itt pedig a fiatal vallás megteremtette Dávid király sírját, amelyet az idősebb vallás magáévá tett. Adok-kapok.
Érdekes az átjárások. Amikor nagykövet voltam Izraelbe, akkor nagyon sok helyen megfordultam zsidó családoknál. Nagyon csodálkoztak azon, hogy én miért ismerem az Ószövetséget. Ez a fiatal generáció, nyilvánvaló, hogy az idősebb európai zsidók az mind tudták, hogy az európai kultúrkör, a keresztény kultúrkör ismeri az Ószövetségét, és a fiatalok pedig csodálkoztak azon, hogy én miért ismerem, hogy én kutattam, vagy a fölkészülésnek.
Igen, csodabogárnak gondoltak.
Igen, és én mondtam, hogy ez nem, hát ezt illik tudni, hát ezt tanultuk a hittanórákon, és hogy nyilvánvaló, hogy tudjuk, hogy ki volt Dávid király, vagy nagyon sok olyan dolgot, amely a zsidó hagyománynak a része, viszont náluk nem láttam azt, hogy igyekeztek volna megérteni a kereszténység történetét, ami nagy hiba, mert ezáltal ez a két kultúrkör közelebb lehetne egymáshoz, hiszen a tudás az segíti a megértést.
Hogy, igen. Azért a fiatal államok általában szeretik kizárólagossá tenni a saját örökségüket. Találkoztál-e avval a mozgalommal Budapesten is néha a Moszkva téren, vagy Cél-Kálmán téren, meg nagy közterületeken ott vannak és szórólapokat osztanak, Jews for Jesus. Tehát zsidók nem Jézusért, nem?
Nem találkoztam, de főként amerikai zsidóság körébe van egy sajátos szintézisre való törekvés, hogy valamiként a zsidó vallásosságot és a kereszténységet valamiként összehozzák. Amerikából érkeznek ide is ilyen csoportok, amelyik ezt a két világnak a valamilyen, sok esetben elég dilettáns összekapcsolását megpróbálják megoldani. Úgyhogy ez van. Jézussal kapcsolatban az izraeli társadalom keveset tud, és az apostolokról. Én voltam olyan társaságban, hogy csodálkoztak azon, hogy Szent Péter és Szent András, mondtam, hogy ők zsidók voltak eredetileg, és furcsán néztek rám.
Az utolsó vacsora terme ma egy nagyon szép állapotban lévő gótikus lovakterem, a keresztesek építették.
Hát ez egy, az utolsó vacsora terme egy török, egy muszlim dzsámi volt sokáig. Itt láthatjuk a mikrábot, amely Mekkairát mutatja, és hogyha itt tovább megyünk egy kicsit, látjuk azt a lejárót, ami levezet Dávid király sírjához. Alattunk van Dávid király sírja, és ezen a lépcsőn lehetett lemenni oda, amíg ez még egy egységet képezett. Most itt van ez a vasrács, ez a kultúrák közötti szétválasztó vonal lett.
Végül is a keresztesek össze akarták hozni, mint egy könyvben, az Ó és az Új Szövetséget, a földszint, az Ószövetség.
Én nem tudom, hogy Dávid király sírja, hogy kerül ide. Az olvasmányaimban nem nagyon emlékezem arra, hogy valaki ezt igazán megmagyarázta volna. Ranszimennek a keresztes háborúk és a keresztes koroszok könyvébe sem emlékszem, hogy valamilyen magyarázatot adott volna rá, de ez egy fontos kérdés, és nyilvánvaló, hogy a keresztesek erre törekedtek, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség világa találkozzon.
Igen. Végül is az Ószövetségből nő ki az Új Szövetség, Dávid király sarjának az utolsó vacsorája.
Igazán, hogy egy mecsetbe vagyunk, ez a mecsetnek a minaretje, ami megmaradt belőle.
Igen.
Tehát itt...
Ez már a harmadik.
Tehát itt létezett a 16. századtól 1947-ig egy muszlim központ, amelybe benne volt az utolsó vacsora, amit a brit mandátum idején, vagy már a késői török időkbe tekintettel az utolsó vacsora fontosságára múzeumként kezeltek, és a keresztények rendelkezésre bocsátottak, alatta pedig ott volt Dávid király sírja, a két rendszerre egységet alkotott, azonban a 20. századi civilizációs küzdelmek ezt szétválasztották. Itt egy nagyon fontos oktatási központ volt, az iszlám oktatási központból zsidó oktatási intézmények alakultak ki. Ez egyébként a vallásos zsidóság, a vallásos cionista zsidóságnak a központja, különféle alapítványoknak van itt a központja, intézményeik, és hát nyilvánvalóan Dávid király sírja egy igen fontos nemzeti kegyeleti hely, ahol minden izraeli gyereket elhoznak, külföldön élő zsidóság, amerikai zsidóság, vagy bárhol élő zsidóság meglátogatja. Egy nagyon szép terem, ahol nagyon szép jeruzsálemi csempéket lehet látni, tehát a történelmi jelentőségen túl művészet történetileg is egy unikális hely, hiszen az egyik legszebb jeruzsálemi csempe gyűjtemény van a falon.
Hóvári Jánossal, hazánk korábbi izraeli nagykövetével a Sion hegyén ismerkedtünk a zsidó, a keresztény és a muzulmán emlékekkel, illetve azok egymásba fonódó történetével. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.